Tudták önök, hogy a kémkedés az egyik legősibb mesterség a világon? Nem máshol olvasható ez az információ, mint a Bibliában. Így aztán nem csoda, hogy az irodalom kezdetei óta már nagy népszerűségnek örvendenek azok az írók, akik minőségi kémtörténetekkel szórakoztatják olvasóikat. Mai szerzőnk kétségkívül közéjük tartozik, hiszen például az ebben a műfajban klasszikusnak számító Graham Greene azt állította róla, hogy ő a világ legjobb kémregényírója. Hölgyeim és uraim, a bestseller mai főszereplője David Cornwell. Hogy még sohasem hallották ezt a nevet? Hát persze, a világ ugyanis John le Carré-ként ismeri.
Amikor körülbelül 28 évesen elkezdtem az írást, akkor még az angol kormányzat alkalmazásában álltam, és az volt nálunk a szolgálati szabály, amely egyébként érvényes volt minden polgári szervezetre is, nem csak a titkosszolgálatokra, hogy bármiről is írt az ember, teszem azt a pillangókról, vagy bármi másról, egy másik nevet kellett választania magának. Egyszerűen így volt szokás. Aki úriember volt, így tett. Én is kiválasztottam egy csomó angol száz nevet, próbáltam választani közülük, de aztán egyszer csak elhagytam őket, mert eszembe jutott, hogy jobb lenne inkább egy háromtagú név helyettük, mert az már optikailag is érdekes lehet egy angol nyelvű olvasónak. Így találtam ki magamnak ezt a butuska vezeték nevet, aminél aztán mindmáig meg is maradtam.
De honnan jött maga a név, hogy John le Carré?
Őszintén szólva, a választás csak egy egyszerű, méghozzá igen cinikus számítás eredménye volt a részemről, semmi több. Később persze mindenféle sokkal izgalmasabb történetet kitaláltam róla. A Carré szónak a franciában ugyanis rengeteg titokzatos jelentése van. A bal carré azt jelenti, hogy a hölgyek választják a férfi partnereiket a táncban. A numer carré a roulette-ben annyit tesz, hogy az asztalon látható ábra négy sarkába teszi az ember a tétet, szóval elég titokzatos fogalom ez. Azt hiszem, ezért esett rá a választásról. Azt mindenképpen el kell mondanom, hogy abszolút nem irodalmi környezetből származom. A családom otthon semmire sem tartotta a könyveket. Középosztálybeli família volt a miénk, és ez az osztály pedig nem igen olvas. Apám szakmáját tekintve megrögzött bűnöző volt, egy igazi csirkefogó. Sokszor volt börtönben, visszaeső csalónak számított. Így tehát nálunk nem igen volt helye a kultúrának. Ráadásul, mivel anyám még igen korán kisfiú koromban elhagyott minket, és utána sem volt senki, akit igazán anyámnak nevezhettem volna, igen magányos gyerek voltam. Teljesen magamra voltam hagyatva. És nagy magányomban építettem egyfajta fantáziavilágot, ahogy azt az ilyen gyerekek szokták. Azt hiszem, itt kezdődött minden. Már nagyon kiskoromban próbáltam legalább a képzelet erejével értelmet adni a körülöttem zajló életnek, azzal a céllal, hogy ezáltal valahogy rendet terem csak a káoszban. Aztán később, amikor befejeztem az iskoláimat, olyan 24-25 éves koromban belekerültem ebbe az úgynevezett titkos világba. Az első munkahelyemen az irodát egy angol krimi szerzővel kellett megosztanom, aki John Binghamnek hívtak. Ahogy én, ő is a titkos szolgálat alkalmazottja volt, de ő úgy tett, mintha csak író lenne. Én pedig mást csináltam fedőtevékenységként. Lenyűgözött, ahogy láttam őt írni, és borzasztóan ösztönzött arra, hogy próbáljon ki magam is. Ilyen formán a jelentések írása volt az első lecke az írás művészetben. Itt remekül meg lehetett tanulni, hogyan kell a világosságra törekedni. Akkoriban egyébként London mellett éltem, majd háromnegyed órás útra a várostól. És ahelyett, hogy a vonaton újságot olvastam volna, vettem magamnak kis jegyzetfüzeteket, és elkezdtem teleírni őket. Így írtam meg az első könyvemet.
And instead of reading the newspaper every day, I bought little notebooks and began writing. And that was actually how I wrote my first book.
Biztos ismerős ez az épület a James Bond filmekből, ez az MI5, a titkosügynökök főhadiszállása. Nos, Ian Fleming annyiban feltétlenül lekörözte John le Carré-t, hogy az ő teremtménye James Bond vált a világ legismertebb brit titkosügynökévé. Azt persze más kérdés, hogy Bond karakterének és történeteinek valami kevés közük van a valósághoz. Például a 007-es ügynök egyik elemzője kimutatta, hogy Fleming néhány regényében Bond egy nap alatt annyi alkoholt iszik meg, hogy estére már eszméletlennek kellene lennie. Persze inni le Carré hősei, George Smiley vagy Alec Limas is isznak becsülettel.
Már írtam két szerénykis könyvecskét, amikor a titkosszolgálatnál dolgoztam, és csak utána született meg a kém, aki bejött a hidegről. Amikor megjelent, a legnagyobb megdöbbenésemre a sikerlisták élére került, és ott horgonyzott 14 hónapon keresztül. Mindenki a valóság lenyűgöző erejű tükreként fogadta, ami mellesleg nem volt igaz róla. De annak oka, amiért így érzékelték, az éppen James Bond, illetve Ian Fleming volt. Fleming olyan képet festett a kémekről, amilyennek az emberek látni akarták őket, na és önmagukat. Azonban a valóságban ez is egy tragikus foglalkozás, ahol magányos játékosok mozognak a pályán, magányos katonák, egy nagy szürke hadseregben, keresztül kasul a világ nagy színpadán. És ez homlokegyenest ellentétes kép volt James Bond csillogó imázsához képest. Azt hiszem ezért történt, hogy a kém, aki bejött a hidegről, egyfajta ellenpontként, ellensúlyként azonosították, szemben ezzel a nevetséges, idealisztikus képpel a félfasiszta, élsoviniszta szuperkémről, aki viszi a nőket a csodás kocsiján, és azt az ellenséget lövi le, akit csak akar, és ezért sohasem kell felelnie.
And shoots the enemies that he wants, and never has to pay anything for it.
Félreértés ne essék, amit Fleming tett, az a maga nemében brilliáns, roppantúl szórakoztató, és valóban betölt egy komoly igényt. De akaratlanul is létrehozott egy potenciális ellenpiacot a számomra, ahova teljesen véletlenül tévedtem be.
Úgy tudom, jó kapcsolatban volt Graham Greene-nel, aki ennek a műfajnak az egyik mestere. Technikailag mit tudott ellesni tőle?
Azt hiszem, az első dolog, amit meg lehetett tanulni Graham-től, az a hang nem volt. Vegyük akár melyik bekezdését. Felolvasok akár hangosan, akár némán, és azonnal tudható, hogy ez csak is Greene írhat. Egyébként ugyanez a helyzet Joseph Conraddal is. A nagy írók legtöbbje, de végül is a kicsik is kifejlesztenek egy írói hangot, ami csak az övék, mint egyfajta személyes védjegy. Grahamnek ez abszolút megvolt. Ahogy Ford Maddox Ford barátom mondta, ülj le velem szemben egy székre, és én úgy próbálok neked elmondani egy történetet, hogy benne is maradj abban a székben. Ezért rövidnek kell lennem, tömörnek, és a történetnek haladnia kell a maga útján. Grahamnek megvolt ez a lenyűgöző, rabulejtő hangja, ami megragadja a vállad és visszanyom a székbe, hogy figyelj rá. Minden igaz, amit Greene-ről írtak. A csodálatos külseje, a gyönyörű női, a szerelmi élet, minden. Ha belépett egy szobába, mindig nagy hatást keltett. Magas, jóképű férfi volt, átható, halványkék szemekkel. Ha például porszívó ügynök lett volna, biztosan az is jól ment volna neki. Egyből magára vonzotta a figyelmet. Volt egyfajta mágikus vonzereje. Azt hiszem, bárkit megkaphatott volna, akit csak akar. Szerintem titokban egy hipnotizőr volt.
Ami kétségkívül kiemeli Lacarré-t pályatársai közül, az az, hogy meglehetősen egyenletes színvonalon alkot. 18 könyve között csak elvétve találunk gyengébbeket. Valamint az, hogy műveiben folyamatosan reagál a világ változásaira, így nem csupán letűnt korok szomorú krónikását tisztelhetjük benne. Viszont védjegyévé egy hamisítatlan kémtörténet vált még a 60-as években, amelynek talán legnagyobb sikerét is köszönheti. És ez pedig a kém, aki bejött a hidegről. Ebben a könyvben alkotta meg azt a pontos ember ábrázoláson alapuló, feszült, izgalmas, de illúziómentes világot, amely később minden Lacarré opusz sajátja lett. A regényből készített film főszerepét egyébként Richard Burton játszotta.
Az 50-es években az angol követség másodtitkáraként dolgoztam Bonnban, azaz, hogy félig diplomata voltam, félig hírszerző. De különben is minden jó diplomata hírszerző is egyben. Egyszer elmentem a német, mármint a nyugat-német szocialista párt egyik találkozójára Nürnbergben, amelyet Willy Brandt hívott össze. És azon az estén ott Nürnbergben Willy Brandt a következőket mondta.
Azaz
ujjaim hegyében érzem, hogy valami történni fog Berlinben. És valóban röviddel ezután, 3-4 nap múlva lezárták a Friedrichstrasse átkelőt, és ezzel megtették az első lépéseket a berlini fal felhúzása felé. Egyből átmentem Bonnból Berlinbe, és láttam, ahogy építik a falat. Végig kísértem az építkezést, mind a 72 órát, ha jól emlékszem, ennyi volt. Szinte le se hunytam a szemem közben. Az angol ügynökségnek informátoraik voltak a vasfüggöny másik oldalán. Őket valahogy ki kellett hozni onnan. Egy szóval teljes volt a káosz. Hallatlanul fárasztó, mégis rendkívül izgalmas korszak volt. Annak kapcsán, hogy éppen Berlinben tartózkodtam, alkalma adódott személyesen megfigyelni, ahogy a hidegháború talapzatát egy nagyon is forró háború hamvain a teljesen lerombolt Berlin városában alapozzák meg. Később visszamentem Bonnba, és Königswinterben kaptam lakást a Rajna partján, alig 3 mérföldre a követségtől. Onnantól fogva minden reggel 4-kor felkeltem, és írtam ezt a regényt. Az egész ott volt benn a fejemben. Alig tudtam olyan gyorsan leírni. A történet a helyzet paradox voltát, abszurditását akarta illusztrálni, és megfogalmazni azt a kérdést, amit abban az időben nem csak én, hanem rengeteg másik ember is feltett magának. Mennyit tudunk tenni társadalmunk védelmében úgy, hogy megmaradjon olyannak, amelyet érdemes megvédeni? Egyébként ez az a kérdés, amit ma Irakkal kapcsolatban ugyanúgy felteszünk magunknak. Szóval elég az hozzá, hogy körülbelül 5 hét alatt papírra vetettem a könyvet.
And in about 5 weeks I had completed the book.
Ez az úriember, régi ismerősünk, Robert McCrum, a neves Observer magazin irodalmi rovat vezetője. Szerencsére Joe Le Carré műveinek is nagy szakértője.
Azt hiszem, Le Carré esetében a legfontosabb az, hogy rendkívül erős stílusa van. És annak ellenére, hogy igazán míves stílusban ír, itt Angliában olykor hajlamosak vagyunk elfeledkezni erről az erényéről. Érdekes módon rendkívül népszerű viszont Amerikában, és ott a kritika pont emiatt dicséri. Az amerikai írók éppen azért rajonganak érte, mert nagyon szép, úgymond angolos stílusa van. Én úgy gondolom, hogy minden kétség nélkül ott van a helye a 20 legjobb második világháború utáni angol író között.
Ő egy olyan ismert közéleti személyiségnek számít itt Angliában?
Ó, nem, egyáltalán nem. John Le Carré rendkívüli módon visszahúzódó figura. Szeret elrejtőzni a hangzatos álnév mögött. Sosem szerepel a médiában. Én például még soha nem láttam a brit televízióban. Szóval az a tény, hogy szerepel az önök műsorában, igen nagy kiváltság, hiszen más esetben talán a világért sem vállalta volna el az interjút. Mellesleg érdekes módon ebben Graham Greent követi, aki sohasem szerepelt az angol televízióban. A magyar televíziónak viszont ő is igent mondott. Ő egyébként szerepelt a szovjet tévében is. Szóval Le Carré nagyon visszahúzódó típus, nem vesz részt ebben az irodalmi cirkuszban, és szerintem egy kicsit szereti is ezt a titokzatosságot maga körül.
Elég sok kémet ismerek. A hidegháború befejezése után még Moszkvában is jártam, és találkoztam a KGB korábbi vezetőivel és hasonló emberekkel. Az egyetlen, amely mindegyikükben közös volt, hogy nagyon jó társaság volt valamennyi. Az ember szívesen ment el velük vacsorázni, remek történeteket tudtak mesélni. Mindig szívesen hallgattam őket, amikor egymást szórakoztatták. Egyáltalán nem olyan szürke Putyin-féle fazonok voltak, hanem jó ivó cimborák, akik szabadon élnek, de akik közben mindig latolgatják a jellemedben rejlő lehetőségeket. Ugyanis folyamatosan azt próbálják kitapogatni, hogyan vehetnének meg, csábíthatnának el, manipulálhatnának, vagy diszkreditálhatnának, ki tudja. De ezzel együtt kedvelnek is persze, jó cimbora vagy. Ahogy Graham Greene mondta, minden író szíve mélyén kell lennie egy jégdarabnak. és ahogy az írónak, úgy a kémnek is kell valami hasonló jégdarab. Mert ami a legszórakoztatóbb, hogy miközben kémregényt ír az ember, tulajdonképpen magáról az írás folyamatáról ír. Az író is titokban figyel, lop a valóságból, és el akarja csábítani az olvasót, mint a kém. Ő is a kívülálló viszonyában van a társadalommal, mégis úgy tesz, mintha a tagja lenne.
Yet he pretends to be a member of it.
Először ott fordulni nehéz pillanat az írás során? Olyan helyzet, amellyel mindig meg kell szenvednie?
Igen, ez általában a hetedik fejezetnél jön, ilyenkor mindig ki akarom vinni a kéziratot a kertbe és tűzre vetni az egészet.
A mágikus hetediknél?
Igen. A jövőben valahogy úgy kellene megoldani, hogy megírom a hatodikat, és utána egyből a nyolcadik következve. A komolyra fordítva a szót, a középső fejezetek írása számomra maga a pokol. Itt jönnek elő igazán az intellektuális, strukturális problémák, és ez mindig nagy nehézséget jelent. Egyszer írtam egy könyvet, amiből később sorozatot csináltak a BBC-n. Az a címe, hogy Tinker Tailor Soldier Spy. Ez egy kísérlet volt arra, hogy bemutassam, milyen helyzet áll elő, ha valaki kettős ügynök lesz. Erre a helyzetre ugyanis akkor még nem igazán voltak felkészülve az emberek. Szóval kinkeservel dolgoztam a könyvön, vagy 18 hónapon keresztül, ha jól emlékszem, és egyszerűen az Istennek sem akart elindulni a dolog. És akkor tényleg nem haragból, hanem tudatos döntésből kifolyólag, fogtam magam, összeszedtem az egészet, és kivittem egy sziklához. Csináltam egy olyan kis kőgyűrűt, és ott elégettem az egészet. Azt mondtam magamnak, na, ezek voltak a jegyzetek, most pedig leülsz egy fehér lap elé, és megírod, amit akarsz. Máskor viszont megy az írás, mint a karikacsapás, de ilyenkor azért vigyáznia kell az embernek, mert könnyen megeshet, hogy becsapja magát.
Look out, because you're probably deceiving yourself.
Lehet, hogy naív a kérdés, de írás során ön is együtt izgul a hősökkel?
No, mindig. A történet igazán működni kezd, amikor túljutok a már említett hetedik fejezeten, akkor felteszem magamnak a kérdést, most mi fog történni, hogy fog ez végződni? Mert amikor a történet dolgozni kezd, a szereplő kezdik átvenni az irányítást, és akkor jövök igazán izgalomba. Aztán a végét mindig nagyon nagy érzelmekkel élem meg, sokszor még bizony a könnyem is kicsordul, mit akadás.
Aki szereti a kémregényeket, az tudja, hogy ennek a műfajnak a fénykora a hidegháború időszakára tehető. Ugyanis ez a korszak tálcán szállította a nélkülözhetetlen feltételeket. A két egymással szemben álló szuperhatalmat, a megdöntésükért dolgozó titkos ügynököket, az állandó életveszélyt, az átláthatatlan helyzeteket, na és az örök titokészséget. S noha az emberiség történetében pozitív fordulat a hidegháború befejeződése, mondta John le Carré egy londoni előadáson, alapvető témájától fosztott meg rengeteg alkotót. Szerencsére azóta bebizonyosodott, hogy a szocializmus bukása után is lehet jó kémregényeket írni.
Szép számmal akadtak, akiknek úgy tűnt, hogy a hidegháború befejezésével vége a kém történeteknek is. Nekem is voltak kétségeim, de végül éppen, hogy egy új korszak jött el. A hírszerző ügynökségek sosem voltak olyan hatalmasak és olyan eredménytelenek, mint most. A CIA például majdnem, hogy kétszer akkora, mint a hidegháború idején volt. A költségvetése is legalább a duplája. Nálunk is úgy nőnek a titkos szolgálatok, mint a gombák. Az átállás természetesen számomra sem okozott problémát, sőt, nagyon izgalmas időszak volt. Írtam is két könyvet a hidegháború vége felé, amelyek a maguk módján megjósolták a hidegháború végét. Ilyen volt például az Oroszország ház, amiből aztán filmet csináltak Sean Connery-vel és Michel Pfeifferrel. Ebben is ott van az a tánc, ahogy olyan dallamokra táncolnak, amelyeket már régen nem játszanak. Meg aztán sokáig foglalkoztattak a hidegháború posztimperialista, posztkoloniális következményei. Mi itt nyugaton éppen úgy, ahogy keleten tették, szörnyű embereket embereket támogattunk, rettenetes diktátorokat, pusztán azért, mert antikommunistának tartottuk őket. Itt maradtunk a zsarnokok rémületesen népes családjával, olyasfajtákkal, mint Allende vagy Noriega és a többiek. Szóval egyrészről felszabadulás volt a hidegháború lezárása, másfelől viszont maradtak bizonyos kötelezettségeink, ahogy tetszik a kém szakma területén. A titkos befolyásoló eszközök fenntartásában, illetve abban, hogy ezeket a titkos kapcsolatokat leépítsük. Ezek a folyamatok produkáltak jó pár igen érdekes történetet. Remélem, ezek közül én is megírtam egy-kettőt. Strictly between us. I'm MI6's man in Panama. It's dark and lonely work. Like oral sex, but someone has to do it, Harry. I'm opening up a little network here. Keeping an eye on the canal. So what's that got to do with me, Mr. Osnard? What gives you the right to come bouching into my shop, sandbag me with my past, after I've paid my debt to society? Stop. Cool down. I'm bonus. Okay. What do you want? Your memory. Your rock of eye. Isn't that the tailoring expression? Things you know and don't even know you know. Highest prices paid. Get out, now.
Ön szerint mi alapján lehet különbséget tenni az úgynevezett magas irodalom és a ponyva irodalom között?
Tudja, én úgy gondolom, hogy van igazi minőség és van nem igazi. Azt hiszem, még a saját könyveimet is két csoportra tudnám osztani, aszerint, hogy melyiket érzem minőségi irodalomnak, és melyik az, ami csak utánozza a minőséget. Tudom, hogy mikor vagyok elégedett azzal, amit írtam. Néha előfordul, hogy azért kell befejeznem egy könyvet, hogy hozzákezdhessek a következőhöz. Vannak olyan könyvek, amikor azt mondom magamban, ennyi, amit ebből ki tudtam hozni. Elég jónak tűnik, de ahhoz, hogy valóban szembesüljek vele, hogy mennyit ér, ki kell adnom. Mert amíg meg nem jelenik, addig nem tudok tovább lépni. Persze, ha megöl, sem fogom megmondani, melyek voltak ezek a könyvek, de néha különben ezek a legérdekesebbek. A kudarcok. Mármint azok a könyvek, amelyeket kudarcnak tartok. Azok az írások, ahol nagyobbat kockáztattam és belebuktam. Ezekben ugyanis eljutottam tehetségem határára. És láttam, hogy mi van azon túl. És tudja, pont ezeken a területeken lehet a legpontosabban lemérni, mire képes az ember.
Most accurately assess how good I was.
Tom Stoppard az angol drámaíró mondta egyszer, szerintem nagyon helyesen. Egy iparos mester mindig tudja, merre tart. Egy művész viszont soha. A tehetség az, ami először a papírra kerül, ami az első képben szerepel. Ebben már benne van az invenció, az álom, ami majd valóra válik. Ám a kemény munka még csak ezután jön. Az a munka folyamat, ahol az iparosnak be kell lépnie a művész mellé. Most, ahogy visszatekintek, kétségem sincs afelől, hogy elsősorban író voltam mindvégig, és a másodsorban minden más. Az egész életemet úgy tekintem, mint írói pályát. Véletlenül mellette voltam még kém is, meg voltam tanár is, és egy csomó minden mást is csináltam, de lényegében az egész együttvéve egy író életútját adja ki. Egy író életét éltem, és élem ma is. Ez határozza meg azt, ahogy dolgokról gondolkodom, ahogy reagálok rájuk, és hogy menekülök tőlük azáltal, hogy egy fantáziavilágot építek, ahol újra rendezhetek mindent a magam szempontjai szerint, és valamiképpen újra benépesítem. Nem hiszem, hogy feltérképezhető az alkotás különös folyamata, de biztos vagyok abban, hogy ez nem is lenne szerencsés, hiszen ez egyúttal az irodalom végét is jelenteni. Az írás nekem ma már olyan érzés, mintha minden újabb könyvem az első lenne valójában. Mert minden új könyvemmel tanulok valamit. Minden könyv egy belső utazás, amiben felfedezhetem magam, miközben a karakterek életre kelnek, és tőlem függetlenül irányítani kezdik az eseményeket. Életem egyik legnagyobb öröme, hogy megélhettem a félig elfeledett magyar kultúra újjászületését a rendszerváltozás után. Kívánom, hogy még sokáig tündököljön mostani fényében. Köszönöm ezt az izgalmas és gondolatébresztő beszélgetést.
Egy nemrég visszavonult angol titkosügynök emlékirataiból tudhatjuk, hogy kollégáinak a kedvenc szerzője John le Carré. Azt hiszem, ezt hívják szakmai elismerésnek, nem? Douglas Hurd pedig, aki 5 évig volt brit külügyminiszter, azt mondta, hogy egy le Carré könyv elolvasása után háromféle ember létezik. Aki kém volt, aki éppen kém, és aki kém akar lenni. Akarnak önök kémek lenni? Mert a most látott úr könyvei ebben is segítséget tudnak nyújtani. Ez volt a bestseller, én meg Lévai Balázs, köszönöm figyelmüket, találkozunk egy hónap múlva, addig is olvasni, 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 kikérdezem, viszont!
Városvédő műsor külön kiadásának második részébe két város és két falu fér. Marosvásárhelyen bemegyünk a kultúrpalotába, kedves nézők, és Nagyváradon megtekinthetik az újonnan burkolt főutcát. Elmegyünk Siter templomába és Karotaszegre Magyarvalkóra. Nagyon szép lesz, amit látnak majd, ha velem tartanak.
Chevrolet-val biztosan jól indul az év. Spark 1.799.000 forint. Aveo 2.199.000 forint. Lacetti légkondicionálóval 2.799.000 forint. A nyílt hétvégén kell január 13-án és 14-én. Siessen!
Nem kell ügyeskednie, hogy nyerjen. Január 9-e és 13-a között óránként milliókat vagy autókat nyerhet a Puttó, a Skandináva, a 6-os, az 5-ös lottó és a Joker akcióban.
Baby, you understand me now.
Who are
you? Jordan.
Ki az a faszom?
Sometimes you see the
Emmy!
Man. Don't you know no
friss
one
levegő,
alive,
Kocsis Ágnes filmje.
Hello! Még fogyózol?
Alig fogyasztok.
Szerinte is jó képű vagyok.
Lehet, hogy jól főzöl, de állhatnál rendesen.
Bocsi.
Szakértő eladóink várják az ország több mint 70 pontja.
Most az Anusitus helyekhez ráadás tészta főzőszettet adunk. További részletek az Elektropont üzletekben.
6-os lottó várható főnyereménye 737 millió forint, az 5-ös lottó főnyereménye 616 millió forint.
Mennyi?
737 millió forint és 616 millió forint.
Bármikor bejöhet.